Én erre az utolsó előadásra, mint a címből is látszik, nem terveztem egy kifejezetten olyan új információkat, legfeljebb az utolsó dia, mint ahogy így összelakva az lehet talán, hogy valamennyire új lesz. Ezért most egy ilyen összefoglalót készítettem nektek olyan értelemben, hogy lehessen látni, hogy most akkor mi a lényeg. Tehát nagyon sok minden elhangzott. És szeretném azt a, és most itt a, ugye az igazságok eddig be voltak számozva, most ez a számozás újra kezdődik, tehát most nem azt folytatjuk, hanem itt most 7 igazság lesz, ami már gyakorlatilag csak ismétlés az előzőekből. Azért igyekszem majd olyan illusztrációkat mondani közben, vagy megjegyzéseket, amit nyilván nem hallgoztak el, tehát nem teljesen ugyanaz az egész. Na hát az első, remélem még nem unjátok, ezt újra kiemelem, ezt a megkülönböztetést a tervnek és az akaratnak, hogy van az Istennek egy terve, és fontos talán, hogy ezt a szót én, tehát hogy értitek, hogy mindenki úgy használja a szót, ahogy éppen ő használja, és ez nem feltétlenül egyezik meg a ti szóhasználatotokkal, mert időnként ugye beszélgettem egy kis csoportban is elhangzott esetleg olyan hozzászólás, ami éreztem, hogy nem pont úgy használja, ahogy én. Ahogy én most használom, ebbe a tervbe tényleg minden benne van, és ez egy teljesen egy ilyen felső nézőpont, hogy az Istennek van egy ilyen terve, és abban az életünknek a teljes története benne van, tehát ez az egyénre is vonatkozik ez a terv, hogy úgy élhetjük az életünket, hogy nem úgy a semmibe élünk bele, tehát ebbe ez a jó hír. Tehát ez nem, ennek nem az az oldala lényeges, hogy ez ilyen félelmetes, hogy akkor egy ilyen fátum lobog a fejünk fölött, hanem az benne a jó hír, hogy nekünk van egy szerető atyánk, akinek van egy terve, megvalósítja, és még abban is megnyugodhatunk, hogy ebben a tervben ugye történnek olyan dolgok is, ami esetleg nagyon nem tetszik nekünk, vagy traumatizál, vagy nagyon fájdalmas, vagy gyászos, stb. Mert ugye ezt azért tartom, mert például szoktunk olyanokat mondani, hogy mondjuk ez egy ilyen tipikus mondat, ugye, hogy a házasság az ugye az Isten jó terve. De értitek, én most ezt nem így használom. Nem ebben az értelemben használom a terv szót, mert ez nálam most inkább az akarathoz tartozik, úgyhogy alapvetően Istennek az az akarat, hogy az ember ebben a házasságban éljen mondjuk. Mert ez volt eredetileg. De hogy értitek, hogy én most nem így használtam a terv szót, hanem ebben az abszolút értelemben. Az akarat szót pedig úgy használtam, mert ezt is szoktuk máshogy is használni. Most kifejezetten úgy használom, amikor én valamit a másiktól akarok, hogy ő abban együtt működjön. Mert ugye amúgy nagyon sokféle más akaratunk is van, hogy ezt akarom, azt akarom, hogy így történjen, úgy történjen, stb. De az akaratnak van egy ilyen alsó értelme, ami kifejezetten arról szól, amit azért mondok el a másiknak, hogy ő tudja, hogy én mit szeretnék tőle. Most értsetek, hogy mit várok tőle. Én ebben az értelemben használtam most az akaratnak a kifejezését. És nekem mondom, ez azért volt jelentős az Isten lelkének a vezetésével kapcsolatban, mert én azt értettem meg, hogy az Isten lelke, amikor munkálkodik bennem, hogy én egy döntést meghozzak, akkor alapvetően nem az a módszere, hogy a nagy tervet mondja el. Tehát nem azt mondja el, hogy most balra, tehát hogy mondjuk lakást keresek, akkor szerintem, az én megértésem szerint a Szentlélek nem akkor segít, hogy konkrétan megmondja, hogy most ezt az érdi, nem tudom én milyen utcában lévőt vedd meg, azért mert előtte imádkoztál, és akkor ő megmondja. De az Isten lelke nem ebbe vezet minket, vagy nem ebben támogat az akaratának a megvalósításával, hanem abban, ami tényleg ránk van bízva, ami tényleg ki van jelentve. Tehát ugye a két szemlélet között például az egy óriási különbség, hogy abban a szemléletben, amit képviselek, én mondhatom, hogy valójában mi pontosan tudjuk, hogy mi az Isten akarata. Tehát ebben a szemléletben nincs ez a csiki-csuki, hogy vajon tudjuk-e az Isten akaratát, vagy nem tudjuk az Isten akaratát. Maximum akkor nem tudja valaki, hogyha mondjuk nincs elégséges információja arról, hogy a Bibliában mi áll, vagy az Új Szövetségben mi van, a levelekben mi van. De jó, ezt el tudom fogadni, tehát ilyen létezik, hogy az ember ebbe beletanul. De értitek, meg van írva, össze lehet állítani, ki van jelentve, világos a számunkra. Hogyha valaki akarja, akkor megismerheti. Tehát nem akar bennünket Isten olyan helyzetbe hozni, hogy akar tőlünk valamit, és közben ott hagy minket, hogy jaj, de akkor most én ezt hogy állapíthatom meg, hogyan találjam ki az Isten gondolatát. hogy az én szemléletemben ez ugye a terv kategóriába esik, hogy igen, az Isten tervében amúgy benne van, minden benne van, ezek a minden apró részlet, a nagy részletek is benne vannak, meg a kis részletek is benne vannak. Csak az Isten lelkének a munkája nem az, hogy ezeket a részleteket számunkra elárulja, hanem egyszerűen kijelentette, hogy mi az ő akarata, és azt mondta, hogy ebben vegyetek részt. Ez a ti felelősségetek is. Ugye az akarat az az ember felelőssége is. Ugye az is szót azt aláhúztam, majd a végén visszatérek. Ugye az akarat, az Isten akaratával kapcsolatban, most azzal az értem, hogy én használom, ugye van értelme arról beszélni, hogy megvalósul, vagy nem valósul meg. Tehát, hogy értitek, hogy ki van jelentve, hogy mondjuk teremjem a Szentlélek gyümölcsét, mondjuk a türelmet, és előfordulhat az, hogy egy szituációban nem vagyok türelmes, és nem valósul meg az Isten akarata. Tehát van értelme erről beszélni. A döntéseinknek azzal, hogy ezt megéli az ember vagy nem, hogy teljesíti az Isten akaratát vagy nem, ennek van tétje, súlya és következménye. Tehát, hogy itt most ne ugorjunk át a terve, hogy jó, hát ha minden megvan írva, akkor mi értelme van a döntéseinknek, az egy másik nézőpont. A mi nézőpontunkból, amit Isten szeretne, hogy ahogyan éljük az életünket, mi azt látjuk, hogy a döntéseinknek súlya van és következménye van. Hogy elfogadom, befogadom az Isten akaratát, vagy nem engedek neki. Egy következő, hogy az emberi nézőpontból nézve, mi egyébként azt tapasztaljuk, hogy végtelen számú variáció van az életben. Tehát mivel mi nem ismerjük a tervet, ezért Isten meghagyott bennünket abban az állapotban, mivel nem vagyunk mindentudók, hogy mi nem, hogy a mi nézőpontunkban nézve lehet, hogy ez fog történni, lehet, hogy az fog történni. Lehet, hogy ez lesz a következménye, lehet, hogy az lesz a következménye. Ilyen a normális életünk. Ki van jelentve? Szerintem ez nagyon fontos. Szerintem ennek a szemléletnek ez egy nagy hozadéka és egy nagy örömhíre, hogy nincs ez a bizonytalankodás, nincs ez a szerencsétlenkedés, nem kell, hogy legyen. Isten nem ezt akarja. Isten ezt egyértelműen elmondta nekünk. Előre megismerhető. A mi szabadságunktól is függ, ezt most értsétek jól, nyilván emberi nézőpontból beszélek, hogy ott van az egyéniségünk, ott van az akaratunk, és benne van abban, hogy vajon az Isten akaratára ráhangolódunk, és beleállunk, vagy szembeszállunk, és nem állunk bele. És itt van az Istennek a magyarázata, hogy ugyanakkor nem szeretném azt a hatást kelteni ezzel, hogy az van, hogy a tervét azt ő valósítja meg, az ő felelőssége, ő csinálja egyedül, mert egyébként ez se igaz, mert minket benne felhasznál, de a fordítottja se, hogy ami viszont a mi részünk, abban nem vagyunk egyedül hagyva. Tehát, hogy még ebben sem kell azt éreznünk, hogy na ez az a rész, amiben mi most beledöglünk. Mert egyedül vagy benne. Hiszen a Szentlélek ajándéka pont azért adatott, hogy az Isten akaratát betöltse bennünk. Ott van egy társ a szívedben, egy isteni társ. Az Isten harmadik személye ott él benned, aki pont ezt szeretné, hogy erre elvezessen, és ez a lélek vezetése, hogy az ő akaratát, kijelentett akaratát betöltse az életünkbe. És ugye ezzel szemben a terv, mondom, itt teljes nézőpontváltás van, és mondom, magának a részleteket nem ismerjük, csak tudjuk a tényét a Bibliából, hogy amúgy Istennek van egy terve, és mindenen uralkodik, és ezért minden benne van a tervében. Hogy semmi sem történik olyan a világban, ami teljesen kívül esne ezen, és akkor Isten így néz, mint Rozi a moziba, hogy te jó így most itt mi történt, vagy az ördögép mivel állt elő. Vagy épp az egyik gyermekem mit vétkezett. Tehát értitek, ebben minden benne van. Isten ezt nem lepi meg. De nekünk ez örömhír, hogy nekünk egy olyan szerető atyánk van, akit semmi nem lep meg. Nincs egy másik ágens, ami majd előáll valami olyasmivel, ami egyszerűen kívül esik Istennek az uralmán, meg az Istennek a tervén. Ez egy baromi rossz hír lenne, ha belegondoltok. Ez nagyon rossz hír lenne, hogyha lenne ilyen ágens. Vagy ember, vagy ördög, vagy bárki. Értitek? Aki így valahogy megszökött az egész elő is. És beleszól, beledont, úgy rondít bele. Erről tudhatjuk, hogy ez biztosan megvalósul. Nem tudjuk, hogy pontosan mi, de az, hogy biztosan megvalósul, ez így van. Ja, talán még annyit hagyj jegyezzek meg, mert ugye mondtam ezt a kifejezést, hogy jó terv, hogy az A terv és jó terv. Ugye én ezt úgy értettem, hogy nem abban az értelemben jó a terv, hogy minden egyes eleme jó. Hanem úgy értettem, mert ebben értitek, a bűn is benne van, a lázadásunk is benne van, a szenvedésünk is benne van, ebben minden, tehát ebben a rossz dolgok is benne vannak, és attól még, mert jó a terv, ettől még a rossz nem válik jóvá. A bűn attól bűn marad, a szenvedés szenvedés marad, a könny az könny marad. Csak az a nagy ígéretünk van, és ez a mi ígéretünk, hogy az Isten gyermekeinek megvan ígérve, hogy jóra fordítja a rosszat. Tehát azok a rossz dolgok, amik benne vannak, azok rosszak. Tehát nem tagadja a Biblia a szenvedést, mert egyébként vannak ilyen filozófiai irányzatok, tudjátok, amire így minden azt mondja, hogy minden jó. És akkor az ember így, de hát most én szenvedek, most miért lenne ez jó? És az Isten nem akarja, hogy mi szenvedjünk egyébként. Itt lehet látni, hogy az akarat egyébként nem az, hogy mi szenvedjünk. Ő boldog életet akart nekünk adni. Csak a tervében ez az egész káosz is most benne van, amiben részt veszünk ezzel a lázadással, meg mindennel. Aztán ott is lehet látni, hogy ugye a terve, az e világi terve, vagy a földi történelem ugye azzal zárul, hogy Isten előtt számot adunk. De miről ad számot az ember? Nem arról, hogy nem a tervről adunk számot, hanem arról fogunk számot adni, hogy az akaratát mennyire töltöttük be. Most én ezt azért emeltem ide, mert nekem ez is egy érv volt még annó, amikor megfordult bennem ez a szemlélet. Hogy így elképzeltem, hogy én majd ott, ha ott állok Isten ítélő széke előtt, akkor tőlem Isten nem abból a szempontból fogja felhozni az életemet, hogy most te miért vicuskát vetted el, és miért nem juliskát. Tehát értitek, a Biblia ezt egyébként sehol nem tanítja, hogy ez lenne a számunkérdésnek a tárgya. Vagy hogy miért pont ebben a lakásban laktál, és miért nem egy másikban. Tehát, hogyha megnézitek az ítéletről szóló részeket, valójában az is egy eligazítás azzal kapcsolatban, hogy Isten mi érdekli igazán, hogy mi mit töltsünk be, és mit nem. És nem ezt fogja számon kérni. Azt fogja számon kérni, hogy én szerettem-e vicuskát. Hogy türelmes voltam-e vicuskával, stb. Tehát, hogy, és akkor ezt lehetne sorolni egy csomó mindent, vagy a gyülekezetben hogy vettem részt, hogy szerettem-e a testvéreimet. Hogy azokat a talentumokat, ugye a talentumok példázata, azt felhasználtam-e arra, hogy odaadtam a tesóimnak. Hogy ami nálam ott, ezt odaadtam, és amit meg nálatok van, azt meg ti adjátok nekem, meg másoknak. Ez az ami a tét. Ugye Józsi, alapvetettek kérdezted ezt egyszer. Ez egy tét. Tehát van az életünknek tétje, van az életünknek súlya. Nem mindegy, hogy mit kezdesz az életeddel. Ugye ez a nincs BCD terv, ugye ezt arra mondtam, hogy értitek, Isten annyira fölött áll az egész történetnek, hogy ő nem ilyen, mint egy ilyen rossz GPS, hogy ugye újra tervezés, és akkor ilyen 5 percenként mindent újra tervez. Csak ezt mi nem értjük, mert nem ezen a lét, tehát ez egy másik létségről van. Tehát, hogy ez nem a mi dimenziónk, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, és ezért ez számunkra érthetetlen, hogy ez hogyan lehetséges. Ugye nincs kijelentve. Ilyen sarokpontok ki vannak jelentve a tervből, hogy például lesz ítélet, meg lesz új ég és új föld, stb. Tehát egy-egy pontot tudunk. De értitek, olyan értelemben nincs számunkra kijelentve, és Isten nem is akarja kijelenteni, hogy most nem tudom, ilyen 3 év múlva lesz, nem tudom, ilyen világháború, és akkor mindenki arra készüljön. Tehát az Isten lelke nem ebben érdekel. Ez a tervnek a része, ez majd kibontakozik. Real time kibontakozik az Isten terve, viszont visszafelé menőlegesen megmondhatjuk, hogy ismerjük az Isten tervét. Már a múltunkra nézve. Mert az meg már nyilvánvaló. Ami megtörtént, az benne volt. És nem azért történt meg, mert valami olyasmi történt, ami kívül esik Isten ugalmán. És ezt már mondtam, hogy a szabadságunk a bűn az ördögbe építve. Szerintem ez egy fontos megkülönböztetés, egyszerűen azért, hogy megértsük azt, hogy szerintem Isten lelkének a vezetésének, az Isten lelkének a bennünk való munkájának mi a tartalma egyáltalán. Mit akar és mit nem. Miben vagyunk felelősök és miben nem vagyunk felelősök. És itt van az evangéliumi része ennek, hogy fiam, nyugodj meg, a tervemet véghez viszem. Bízz rám azt, ami az én dolgom, szeretlek. Ezt érdemes a tervvel kapcsolatban komolyan venni. Vannak nagyszerű igerészeim, most kettőt felolvasnék, mert szerintem arról nem volt szó, és szeretném, hogy elhangozzék. Az egyik ez a Zsoltárok 32.8, amely egy csodálatos ígéret, és így szól, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ezt most azért hoztam ide, ezt a második pontot, mert számomra az óriási felszabadulást hozott, hogy ugyanakkor még abban is, ami rám tartozik. Tehát például, amikor döntést hozok egy lakásvásárlással, egy házasodással kapcsolatban, tehát ilyen nagy dolgokkal, de akár kis dolgokban is, csak nyilván a nagynak érezzük a súlyát. Akkor sem vagyok egyedül. Óriási ígéreteink vannak arra, hogy a lélek ebben segít, a lélek vezet, a lélek bölcsé tesz. És megtanít minket. És figyeljétek meg ennek a kijelentésnek, hogy ez mennyire ilyen bizonyos, egyértelmű. Tehát ez egy szimpla kijelentés, hogy ő mit fog csinálni, és amit ő megígér, azt ő megteszi. És a másik, ez az 1 Tesszalonika 5, gyakorlatilag a levél végén egy áldással kezdődik, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Itt lehet látni azt, hogy itt most a megszentelődésünkről van szó. Az akaratának a betöltéséről van szó. És utána folytatja, és ezért olvastam fel, hogy hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Tehát Pál apostol így ír a gyülekezetnek. Nem olyan rossz hiszeműen, mint általában mondjuk a lelkipásztor szoktak tekinteni anyájára, hanem ezzel a bizonyossággal, ezzel az evangéliumi bizonyossággal, hogy én hiszek abban, hogy itt a Szentlélek munkálkodik. Hiszek abban, hogy ez megtörténik. Azért, mert ő hűséges, és ő megcselekszi, és munkálja. És erősíti a hitünket, erősíti a bennünk lévő szeretetet. Ad nekünk bölcsességet. A Szentlélek ezzel örömmel vezet minket. Erre számíthatunk. Fiam, nyugodj meg! Akaratom megvalósulásához lelkemet adtam beléd. Aki Jézus életét és jellemét már elhozta a szívedbe. Már elhozta a szívedbe. Vele együtt helyzetről helyzetre betöltheted akaratomat. Ez egy óriási ígéret. Következő. Én ezt egy őrült fontos pontnak tartom, hogy az Isten lelke a kegyelem uralma alatt vezet téged. Mert ez az a terület, hogy amelyik arról szól, hogy szerintem ennek az egésznek a megélésének a kulcsa, az valahogy alapvetően nem ott van, mint ahogy általában képzelni szoktuk. Mert én magam is tudom azt, mert én is hallottam már ilyen tanítást, vagy igehirdetést, vagy beszélgetést, vagy tanácsot, vagy bibliaórát is, ezt lehetne sorolni. Amikor ugye egyszerűen elmondják nekünk, hogyha az Isten lelkének a vezetésébe akarsz kerülni, akkor 7 dolgot csinálj, imádkozz, olvasd az igét, a lehetőségeken keresztül vezet minket, a békességérzésén keresztül vezet minket, a testvéreken keresztül vezet minket, stb. És akkor adnak egy ilyen 5-7 lépést vagy módszert, amivel ugye ez nagyjából úgy kisakkozható. De ezzel azt sugallják, hogy úgy tulajdonképpen ettől működik ez az egész. És én tényleg azt állítom, hogy ezek mind fontos dolgok, és a lélek munkájának a részei, viszont azt is állítom, hogy nem ettől működik. Hogy nem ettől működik, hanem az evangéliumtól és a kegyelem uralmától működik. És amitől viszont nem működik, az nem feltétlenül az, vagy nem az, hogy most én nem imádkoztam még eleget, vagy nincs még eléggé békességem, bár azt nem is tudom, hogy pontosan azzal mit kéne csinálni, mert most hogyan varázsoljak magamba békességet, vagy tehát, hogy az, ott nem is világos, mert az imádságot legalább lehet csinálni. Tehát nem itt van a bibi, hanem ott, hogy hogyan mászunk ki a kegyelem uralma alól. Most nem a szóbjektív értelmében, mert az Isten felől nézve egyébként mi mindig ott vagyunk, hanem a megélés szintjén az ember visszamászik a törvény alá. És ennek van nagyon sokféle verziója, hogy mi hogyan mászunk vissza a törvény alá. A kegyelem uralma alatt egyszerűen működik a lélek. Befogadhatod. Élvezheted a munkáját. És egyáltalán, amikor az ember azt tapasztalja, hogy ez kezd így elhalványulni, vagy már kezd már pislákolni, akkor biztos, hogy amiatt van, hogy az ember a megélés szintjén elkezdi valamilyen törvény alá visszahelyezni magát, és annak engedelmeskedni, és megpróbál annak megfelelni, és azt hiszi, hogy az annak való megfeleléssel működteti az életét. És ez a törvény, ez nagyon, nagyon sokféle lehet, most ez egy olyan tipológia, ami a forrás felől közelíti meg a kérdést, ilyen sokféle sokféleképpen lehetne kategorizálni. Ugye az egyik, ez az erkölcsi szabályok körül forogni. Gondoljatok bele, hogy és én magam is, nem tudom, szerintem egy évtizedig alapvetően erről szólt a keresztény életem. Egyszerűen annyi volt, hogy a megváltás, meg minden az ki van pipálva, én ezt már úgy is elhittem, én hívő vagyok, ez az egész pipa, és tulajdonképpen tehát a keresztény élet, amiről szól, az nem más, mint hogy ismerd meg a parancsolatokat és engedelmeskedj nekik. És az életed az engedelmeskedésről szól. És attól működik az életed. Ha engedelmeskedsz, ha meg nem engedelmeskedsz, akkor nem működik. És ez a felfogás valójában teljesen maga mögött hagyja az evangéliumnak a gazdagságát. Hogy amúgy az Isten lelke éppen azt végezni bennünk folyamatosan az életünk során, nem csak az elején, hogy egyre jobban kibontja nekünk az evangéliumnak a gazdagságát, hogy mennyire sokszínű ajándéka és ígérete van Istennek, és ahogy az ember ezzel egyre jobban beteljesedik, úgy egyre engedelmesebb. És egyre jobban összehangolódik az Isten akaratával. A lélek belső munkája által. Ebben az elsőben az ember azt tapasztalja meg, hogy nekiáll erőlködni, hogy megtartson legalább bizonyos parancsolatokat. A másikban meg azt tapasztalja meg, hogy ez úgy belülről a lélek munkája. De ennek a kulcsa nem az, hogy az ember a parancsolatokra figyel. Egy következő, ez ugye a régi, vagy hogy tegyem hozzá, a modern egyházi hagyományok. Ugye ezt se felejtsük el, mert ugye általában, amikor ezt a lemezt föltesszük, a hagyományoknak a lemezét, akkor ugye mindig jellemzően ugye a történelmi egyházaknak az ekézése folyik. Csak az a baj, hogy ez az emberi lélek az nem így működik. Az emberi lélek mindenhol előállítja a hagyományokat. Ha egy 3 éve keletkezett kis közösségről van szó, és nulla történelmi háttérrel, ott is elkezdődnek a hagyományok, hogy ki hol ül, meg mi hogyan éneklünk, meg ugyanaz elkezdődik, mint egy 1500 éves konglomerátumban. Csak más a tartalma. De a hagyomány az újra kezdődik, a hagyományalkotás, mert ahelyett, hogy az Isten kijelent akarata lenne ebből a szempontból fontos, mindig így pluszban azért még hozzáteszünk dolgokat, hogy lehet kegyesnek lenni, és ez bizony a modern gyülekezetek is megalkotják. És a régieknek is megvan, ezt is mondjuk ki. És a kegyelemnek az uralma igenis jelenti azt is, hogy a hagyományról tudom, hogy az csak hagyomány. Hát nem feltétlenül a kidobása, de tudom, hogy ez alapvetően egy egyházi hagyomány. És én a lelkiismeretemben szabad lehetek a hagyományoktól. Szabad lehetek időnként nem alkalmazkodni a hagyományokhoz, és szabad vagyok magamra venni hagyományokat, mert egyébként ez az igazi szabadság. Nem az, hogy mindig lázadok, meg nem az, hogy a rabja vagyok. Hanem, hogy szabad vagyok. Tudom, hogy ez egy hagyomány. És tulajdonképpen ezt így konkrétan nem Isten parancsolta nekünk. Ezt mi találtuk ki. És ezt így is lehet kezelni. Régi gyülekezetekben is, ha esetleg valaki oda jár, és új gyülekezetekben is. Csak, ugye én azt állítom, hogy amikor ilyen hagyományok, törvények alá helyezzük magunkat, és akár felekezeteknek is meg lehetnek a maguk ilyen 5-10 parancsolata, körülbelül annyi, ami arra a felekezetre, vagy gyülekezet típusra jellemző, és akkor az ember így tudatosan, vagy nem tudatosan megpróbál ezeknek megfelelni. De értitek, ez úgy is lehet, hogy a református gyülekezetben lehet, hogy az ember mondjuk magára veszi ezt a érzelmileg mondjuk ridegebb éneklést, és nem kezd ott, nem tudom én, cigánykedeket hányni, mert elég hülyén néz neki. de abban a közegben. De mondjuk a karizmatikuséknál meg azért két hetente azért nem árt meggyógyulni, nem? Tehát ott meg az van, hogy bizonyságot kell tenni arról, hogy a léleknek valamelyik karizmáját azért megint megéltük, és ezt most úgy mondom, hogy karizmatikusok mondták el nekem, és óriási nagy amerikai karizmatikus tanítótól hallottam, tehát én ezt most nem az én ítélkezésem, kérem a karizmatikusokat, hogy ne így vegyék, mert ezt karizmatikusoktól hallottam, hogy igenis a karizmatikus taguknak egy része ezt elkezdi produkálgatni. Mert ez a hagyomány, hogy ott azért havonta egyszer azért be kéne számolni valami gyógyulás, és akkor vagy ő meggyógyul, vagy a szomszéd, de hogy mindig legyen valami, de hogy ebben megint ugyanaz a belső emberi indulat van, hogy ugye van valami szabály, amit feltételezünk, hogy mi van a gyülekezetben, és hát akkor annak feleljünk meg. Érdemes elgondolkodni a saját közegünkről, tehát nem a másikat ekézni, hanem arról érdemes elgondolkodni, hogy a saját közegünkben vajon milyen ilyenek vannak, és abban elhinni, hogy én nem vagyok ilyen törvények alatt. Én a kegyelem uralma alatt vagyok. Én Isten kegyelmének az uralma alatt vagyok. Nem kell a lelkiismeretemet ilyen törvények alá helyezni. A következő, és lehet, hogy erre gondolunk a legkevésbé, mert ugye ez nem ilyen bibliai, vagy nem egyházi, de hogy valójában a világi módszerek uralma alatt is lehet vergődni. Keresztény emberként is. Tehát mondjuk az ember kitalálja, hogy mondjuk ő egészségesen akar élni. És ugye az egészséges életmódnak ugye csatlakozik egy irányzathoz, és az az irányzata majd elmondja neki, hogy hogyan kell egészségesen élned. És meg lesz az étkezésnek a 30 parancsolata, meg hogy mit igyál, mit ne igyál, stb. És azt veszi észre az ember, hogy megvannak ezek a szabályok, törvények, és az ember aláhelyezi magát, és megpróbálja betartani. És körül forog az élete, és vegyétek észre, hogy ez tényleg olyan, mint egy ilyen alternatív vallás, most a szónak a rossz értelmében sajnos, már hogy van a vallás, amikor mondjuk esetleg erkölcsi törvények körül forgunk, az nem kell most már a kutyának se, de a világ megalkotja a maga vallását, most az egészséges életmód, vagy az étkezés szabályai körül forgunk. És egyébként pontosan ugyanazok a lelki dinamizmusok, amik a vallásos törvényeskedésbe beindulnak, ugyanazok beindulnak a világi helyen is. Ugyanúgy én vegetáriánus vagyok, és van egy ilyen vegetáriánus önigazultság. Ugye, hogy én nem bántom az állatokat, én ugye jobb ember vagyok, mert én vegetáriánus vagyok, és akkor esetleg úgy titokban vagy nyíltan ugye lenézhetem azokat, akik húst esznek. Ez ugyanaz a kategória, mint értetek a gyülekezetbe, csak egy kicsit más a tartalma, nem étkezéssel kapcsolatos, hanem mondjuk nem tudom én, nem vette föl az öltönyét a vasárnapi istentiszteleten, és akkor én jobb vagyok, mert én fölvettem az öltönyömet, ő nem vette föl, és ezért ő rosszabb, és akkor végre van kit lenézni. Világi módszerek uralma alatt. A saját maximalizmusunk és elvárásaink. Erre is felhívnám a kedves hallgatóknak a figyelmét, mert ez szerintem tipikus, főleg a mai öntörvényű világunkban, ugye nem minden önvedelmes tanul senkinek. Tehát nem, tehát az államnak se egy, hát nekem nem mondja meg senki, csak nem veszik észre közben, meg nem veszük észre, hogy te magadnak adod a törvényt, és ugyanott vagy, ahol voltál. Ugye nem engeded meg, az igaz, hogy nem engeded meg, hogy kívülről adnak neked törvényt, de saját magadnak meg kitalálod az elvárásaid, és megint beindul olyan az a folyamat, hogy megpróbálsz neki megfelelni, és akkor vagy megy, akkor fölfuvalkodsz, akkor egy idő után úgy sem megy, akkor meg szétesik az életed. Hát a maximalizmusnak ez a lényeg, hogy én gyakorlatilag megalkotom azt, hogy nekem minek kéne megfelelni, hogy mondjuk ennek az előadás sorozatnak milyennek kéne kinéznie, én ezt pontosan tudom egyébként, és nem néz ki úgy. És nem egy túl jó érzés, hogy nem, az úgy nem jó, az úgy nem érthető, nem volt elég illusztráció, tehát ezeket mind tudom, ezek a saját elvárásaim, ezeket a kutya nem mondta, ti sem mondtátok, nem titeket vádollak, vicus sem mondta, senki nem mondta, ezt én tudom, hogy mi, hogy kell egy előadásnak kinézni, és hát nem felel meg neki. Csak az ember ezen szomorkodhat. Itt is a logika ugyanaz, van valami törvény, elvárás, aminek én megfelelni, történetesen az a saját elvárásom, de ugyanúgy rányomja a bélyegét. És ez megint ilyenkor ezzel kapcsolatban kimászom a kegyelem uralma alatt. Mert a kegyelem uralma alatt még a saját elvárásaidnak sem kell. Tehát ezért szabadság. hogy nem erről szól az élet. Nem törvények betartásáról, vagy be nem tartásáról szól, hanem amiről próbáltam, nem tudom, lehet, hogy elég misztikusan beszélni erről a bennünk élő Krisztusról, hogy ennek a valóságát lenne érdemes elhinni. Hogy a bennünk élő Krisztus erre elég, hogy mi szabadon és szentül éljük az életünket. És egy utolsó, ami viszont szerintem az egyik legnyilvánvalóbb, ez az embereknek való tetszés válik törvényé. Amikor tulajdonképpen másoknak a véleménye válik törvényé az életünkben, és akkor az ember megpróbál megfelelni. A családban, a barátságokban, és lehetne ezt sorolni. És emlékszem, hogy ugye említettem azt, amikor áprilisban ilyen nagyon-nagyon jól voltam, és emlékszem, hogy egyébként nem kérdeztétek meg, hogy kerültem ebbe az állapotba, ezt egy kicsit furcsáltam, de én meg elfelejtettem mondani. Mert nyilván ez egy, nem tudom, ez egy jogos kérdés. Annyi volt, hogy elolvastam egy könyvet az evangéliumról, ennyi. Tehát ez volt a nagy módszer. Tehát elolvastam egy könyvet az evangéliumról. De ez az, látod, hogy ha az egyiknél így működött, akkor majd biztos nálam is így működik, és ez nem működik. De attól még mondhatom, ez egy angol nyelvű könyv, az Andrew Farley, úgy ahogy mondom, már úgy értve, hogy Andrew az Andrew, és a Farley az Farley Y, és a The Naked Gospel a címe, a puszta evangélium. Az evangélium mesztelenül, vagy nem tudom, hogyha valaki ilyen így izgisebb a cím. Ezt olvastam el, és ez annyi minden gondolatot meg tényleg újra megerősítette az evangélium, hogy ennyire megdobott. De értitek, itt most nem a könyvolvasás módszere segített, hanem az evangélium tartalma segített, ami eljutott a könyvön keresztül. Nem a könyv, hanem az az evangélium, ami megjelent rajta keresztül. Az ennyire feldobott, csak még nem mondtam el, mert az egészet belekezdtem valami miatt. Hogy akkor egy fontos része volt az, hogy valahogy kialakult bennem ez, hogy így lelepleződött, hogy most megint meg akarok felelni az apósomnak. Ez nálam egy ilyen újra és újra visszatérő, egy építőmérnök. Én meg filozófus. Most gondoljátok meg, most így idézőjelben, ahogy azt végeztem, hogy most amikor a filozófus próbál megfelelni az építőmérnöknek, és akkor most melyik a festék, meg melyik a máz, meg hogy van, meg... Tehát, hogy és akkor ráadásul felújítunk, és akkor ez bennem újra és újra előjön, hogy biztos apukája, biztos tele elvárások, ugye, hogy a kislányának, akit nagyon szeret, ugye a lehető legjobb legyen, én meg tényleg olyan vagyok, mint nem disznó a jégen. Ugye a felújítás során, hogy most magyarázgatnak nekem dolgokat, meg nem értek hozzá, nem is értek el az az igazság, az a másik baj, de ugye nem vagyok motivált arra, hogy esetleg beletanuljak. És ott nem. Nem akarok. Tehát nekem az én életem ne szóljon arról, hogy az apósomnak akarok, meg kell megfelelnem. Legyek szabad az apósomtól. Én Krisztusban szabad vagyok az apósomtól. És volt még pár ilyen, én direkt csináltam egy ilyen táblázatot, hogy fölírtam magamnak, hogy milyen szabályai vannak az életemnek. Hogy nekem mit gondolok arról, hogy nekem mit kell csinálnom, és mit gondolok arról, hogy nekem mit nem szabad csinálnom. És összejött egy ilyen 30-30 ilyen szabály. És azt megélni, hogy engem nem ez vezet. Nem ezek a szabályok vezetnek. Engem Krisztus vezet, engem a Szentlélek vezet. Én szabad vagyok alapvetően ezektől a szabályoktól. És az nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig, amikor valaki ilyesmit tanít, esetleg megijednek egyesek, hogy ez egy ilyen totális antinomizmus, egy ilyen törvényellenesség, egy ilyen szabadosság. De amit én mondok, ott az alternatíva, még egyszer mondom, amikor ezeket a törvényeket elveti az ember az evangéliumi szabadságából, nem a semmi az alternatíva. Tehát nem ez az alternatíva, hanem a bennünk élő Krisztus. Hogy a Szentlélek belém költözött, és élni akarja az életét, csak én a saját megfelelési kényszeremmel így megszomorítom őt folyamatosan, de hogyha végre abba hagynám ezt a sokféle törvényeskedést az életembe, ezt a nagyon sokszínű törvényeskedést az életembe, akkor nem a semmi meg a szabadosság jön elő belőlem, és egyébként nem is ez jött elő belőlem, hanem előjött belőlem a Szentléleknek a gyümölcse és a bennem élő Krisztus. És akkor volt ez az állapot, hogy örömmel segítettem, örömmel végeztem a házi munkát, örömmel haladtam a feladataimmal, és minden ment a maga kerékvállásával. Egy belső szabadsággal, nyugalommal, békességgel. Nem a szabadság. Tehát, hogy esetleg valaki ezzel akarná vádolni ezt a tanítást, én ezt határozottan elutasítom. Hogy ez nem az, amikor ezeket mondom, hogy ezeket a törvényeket én a lelkiismeretemben ezektől szabad vagyok, ezzel nem azt mondom, hogy egy szabados életben élek, vagy szabados életre hívok valakit. Mert a keresztény alternatívája bennünk élő Krisztus, és ő nem szabados. Csak az ő élete így szabadul fel rajtunk keresztül, és ezért nagyon fontos. És az ember végre megélheti azt a szelítséget, türelmet, szeretetet, amit meg amúgy próbálunk időnként kizadni magunkból, csak nem megy, vagy ilyen félig meddig, vagy a viselkedésnek a szintjén. A kegyelem világáról még annyit. Ugye János Evangélium első fejezetéből egy-két verset hadd olvassak fel. Ugye mindig nagyon érdekes az, egyrészt ugye az mindig egy műben, egy irodalmi műben mindig nagyon érdekes, hogy mi van az elején, meg mi van a végén, az mindig egy jelentős hangsúlyt kap. Másrészt meg amikor történik, tehát az ember benne van egy nagy történetbe, és mondjuk visszatekint, mondjuk egy 3 éves korszakra, mindig nagyon érdekes az a kérdés, hogy mi maradt meg belőle. Tehát mi is, hogyha visszaemlékszünk egy 3 éves korszakunkra, amit valami keretez, most nem tudom, hogy mi, vagy mondjuk az egyetemi éveinkre, akkor legyen 5 év. Letelnek az egyetemi évek, és hogy foglalja össze az ember? Mi marad meg belőle? Hogy jaj, de jó sok haverom volt. Lehet, hogy ez az egészből, ez az egész, ami megmarad, úgy igazán, vagy ami kiemelkedik. Vagy az, hogy de baromi nehéz volt. Vagy de unalmas volt az egész, az összes előadás. Vagy az, hogy miért volt nekem erre szükség? Vagy valami jó, hogy de jó volt ilyen dolgokat tanulni. És nagyon érdekes, hogy János mire emlékszik. Hogy neki milyen emelkedik ki abból a 3 évből történetesen, amit ők Jézussal töltöttek a Földön. De szerintem itt erről van szó, hogy így foglalja össze. A János evangélium első fejezetéből a 16.-17. verset olvasom. Mi pedig valamennyien az ő, Jézus teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény az Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Tehát ebből az egész történet, amit ők ott a Földön megélnek, hiszen itt most a földi szakaszról van szó ebben az evangéliumban. János visszatekint. És visszagondol az egészre. Hogy mi ott mi mennyit szerencsétlenkedtünk mellette. Hogy mi mennyire értetlenek voltunk. Hogy mennyi mindent vétkeztünk mellette. Mennyi mindent tanított. És ebből az egészből az marad meg, hogy ami a lényeg, hogy mi tulajdonképpen folyamatosan kegyelmet kaptunk tőle kegyelemre. És ettől működött ez az egész. Ez a kulcsa az egésznek, és erre emlékszem. Én erre emlékszem. És ez továbbra is nyilván így van, ezért emelik ki a műve elején. Hogy mi is ezt éljük meg, hogy ami a lényeg. Folyamatosan kegyelmet kapunk tőle kegyelemre. És ez annyira jó, hogy nem egyszer annyit mond, hogy kegyelmet kaptunk, mondhatná ezt is. De hangsúlyozni akarja ennek az ilyen abszolút teljes voltát. Hogy mi ott bénázgattunk mellette, de valahogy ami belőle állat, az az volt, hogy kegyelmet kaptunk kegyelemre. Még talán itt annyit hadd említsek meg, még a tisztázás véget, hogy amikor azt mondom, hogy a lelki ismeretünk az a minden törvény fölé emelkedhet, tehát belül a lelkünkbe, minden törvény fölé emelkedhetünk, az egyébként pont abban az állapotban juttatja el az embert, hogy nem tojok a törvényekre, hanem bölcsen élek velük. Ugye van Jézusnak egy ilyen mondása, ugye, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Most lefordítom, nem az ember van a törvényért, hanem a törvény van az emberért. Nem az ember van a törvényért, hanem a törvény van az emberért. És ugye ebben az a gondolat van benne, hogy mondjuk ha van két autó, kicsit hülye lesz a példa, de most már végigmondom, hogy van két autó, és én tudom az egyik autóról, hogy nem működik. Tudom a másik autóról, hogy működik. Mert ismerem a törvényszerűségeit, és ahogy ez most le van bukkanva, az meg működőképes. Én keresztényként szabad vagyok bármelyik autóból beszállni. Mert ezt jelenti az evangéliumi szabadság. Hogy igen, szabad vagy ebbe is beszállni, és abba is beszállni. Csak ostobaság beszállni a nem működő autóba. Nem tudom, mennyire ismerős. Mindent szabad nékem, de nem minden használ. Egyrészt Páv fölötte van a dolgoknak, nekem minden szabad, de nem minden használ. Hát majd hülye lennék egy olyan autóba beszállni, ami nem működik. Csak éppen, amikor a törvény, amikor az Isten a törvényét adta, akkor egyébként olyan törvényszerűségeket mutatott be, ami alapvetően működik az élet, meg ami alapvetően nem működik az élet. De ez nem azt jelenti, hogy a keresztény a törvény alatt van, hogy mi ennek megfeleljünk, hanem kiemelkedünk, és utána megismerem azt, hogy de hát így működik a világ. Így működnek a dolgok. Hát az a bölcs, hogyha én ezzel élek ezekkel a törvényszerűségekkel. Nem az ember van a szombatért, hogy most ott nyökögjünk, hogy tartsuk meg találjuk ki azt a 60 szabályt, hogy hogyan lehet vajon a szombatot megtartani, hanem a szombat van az emberért. Hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, hogy pihenjünk közben, hogy együtt legyünk, stb. Az van ért, nem mi vagyunk a törvényekért. Ez jelenti a kegyelem uralmát. Fiam, merj a kegyelmem szabadságában élni. Szabad vagy mindenkitől és mindentől ezen a földön. Nem törvények vezetnek téged, hanem én magam. A következő, ez a negyedik. Hogyha nem a megfelelés, vagy nem a cselekedetektől működik ez az egész, akkor én azt mondtam, hogy a Szentlélekkel tele lenni, az egyenlő azzal, hogy az evangéliummal tele lenni. Az Atya ígéreteivel tele lenni. Azzal tele lenni, hogy a fiú mit tett értünk. Azzal tele lenni, hogy milyen ígéreteink vannak arra vonatkozóan, hogy a Szentlélek mit munkál. Azzal tele lenni, hogy ő. És hogyha valami ezt elősegíti, akkor az segít minket abban, hogy beteljesedjünk a lélekkel. Ha meg valami nem segíti, az meg nem munkája. Most ezt úgy értettem, hogy ez mindennek a mércéje. Ha elolvasok egy könyvet, és segített abban, hogy beteljesedjek az evangéliummal és a Szentlélekkel, akkor az egy jó eszköz volt. Ha elolvasok egy olyan keresztény könyvet, ami ebben nem segített, hanem mondjuk a törvényeskedés mocsarába húzott le már megint, akkor az nem volt jó. És ez mindenre igaz. Az igehirdetésekre is igaz. A testvéri tanácsokra is igaz. Amikor elmegyünk lelkigondozóhoz, arra is igaz, hogy ő mit közvetít felénk. Az evangéliummal tömtele, vagy szabályokkal tömtele? Ez egy óriási kérdés. És felhívtam a figyelmeteket arra, hogy a lélek vezetésével kapcsolatban ugye mi mindig automatikusan arra a kérdésre fókuszálunk, ugye a döntéshozásnak a kérdésére. Tehát ez szinte szinoním a Szentlélek vezetése, meg ez a döntéshozásosdi. De hogyha megvizsgáljuk az Új Szövetségben a Szentléleknek a munkáját, akkor azt látjuk, hogy ő közel sem csak ezzel van elfoglalva. Hogy a Szentlélek vezetése nem csak ennyit jelent, hogy ő meg akarja nekünk mondani, hogy ő most mit akar. Hanem az a Szentlélek munkája, hogy megerősít bennünket az evangéliumban. Hogy megerősítiteket a fiúságotokban. Ott van például a Róma 5-ben. Róma 5-5. Hogy az Isten lelke kiárasztotta az Isten szeretetét a szívünkbe. A Róma 8-ban, hogy az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Vagy ott van az 1 Korintus 2:12. Én nagyon sokáig ezt az igeverset egyszerűen nem vettem észre, hogy a Bibliában van. Ezt is, erre is javaslom, ez ilyen bibliaolvasás, hogy olyan jó lenne a főtűnőnek olyan mondatok is, ami ilyen van a Bibliában, hogy mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, a szent lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Amit az Isten ajándékozott. Nem azt, amit elvárt, hanem amit ajándékozott. Hogy az Isten lelke ezzel is el van foglalva a szívünkbe. Hogy ő győzköd arról, hogy ő mivel ajándékozott meg. És innen tudhatjuk például, hogy onnan tudhatjuk, hogy az Isten lelkének a hangját halljuk a fejünkbe, ha például ilyen gondolataink vannak, vagy másoktól ilyeneket hallunk. Hogy az Isten szeret téged Krisztusba, te fiú vagy. Neked ígéreteid vannak. Te meghaltál a Krisztussal együtt, ezért szabad vagy a világtól, és szabad vagy a bűntől, és most majd ne soroljak 150 dolgot. Akkor ez a léleknek a munkája. Ez a léleknek a szava. És ezt onnan tudjuk, mert ez van az apostoli levelekben, tehát ezt nem kitaláljuk a semmiből, ezt lehet látni. Csak ugye nagyon érdekes, hogy az a bibliaolvasásunkat egyébként nagyon tudja befolyásolni, hogy milyen szemüveg van rajtunk. Mert amikor a törvény szemüvege van rajtad, akkor a törvényt fogod észrevenni. És a Bibliából az összes olyan dolgot ki fogod válogatni, ami arról szól, hogy neked mit kéne csinálnod. Vagy mit kéne abba hagynod. És elsikkad az evangélium. Miközben ott van az. Tele van vele. Majd kicsúrhan az egész. Csak a szemüveg. A szemüveg megakadályoz minket. Ez is egy érdekes mondat, ugye a tékozló fiú példázatából, ugye a végén, nem is a tékozlónak, hanem a másik fiúnak, aki ott duzzog a partén kívül, ott elhangzik ez a mondat, hogy te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Azért tud a szívére beszélni, de ennél többet nehéz mondani szerintem valakinek, hogy végre bejöjjön. Ugye ezt mondja Jézus is a farizeusoknak, ezt üzeni. Hogy az egész példázatnak ez az oldala nekik szól. Az ötödik, ugye ezt érzem én magam is a legmisztikusabbnak, és ezért nehezen magyarázható, de ez a bennünk élő Krisztusnak a valósága. És hogy ez a garancia arra, hogy mi tudjuk élni az életünket. És ez olyan egyszerű, amilyen egyszerűnek hangzik, csak ugye mi mindig valami bonyolultabbat várnánk, vagy valami lépést várnánk. De én tényleg azt látom most az apostoli levelekből, hogy amitől az apostoloknak működött az életük, az ez volt. Hogy ezt megélték. Hogy él benned a Krisztus, és tud élni rajtad keresztül. És ebbe bízzál. És ez ilyen egyszerű. Mint amikor tényleg, nem tudom, nem lehet ezt igazán mihez hasonlítani, de mert nyilván minden hasonlat sántít, vagy nagyon sántít, de valami olyasmiről van szó, mint hogyha, nem tudom, ugye állandóan Supermannel járkálnál. De úgy, hogy tényleg mindig ott van Superman melletted. És akkor ott mész Supermannel, és akkor ugye belefutsz az életnek a problémáiba, meg az életnek a nyűgébe. És ugye itt ugye a Superman, ő tudna segíteni, ő tudná, hogy éppen merre, jobbra vagy balra, neki meg lenne az ereje rá. De amikor mi ott próbálunk besegíteni, meg akkor próbáljuk fölemelni Supermant, hogy elérjen meg, tehát hogy mi mindent megpróbálunk, hogy Supermannek besegítsünk. Pedig egyszerűen bízhatnánk abban, hogy a Superman a Superman. Hogy a Szentlélek ő Szentlélek. Benne megvan Krisztusnak a jelleme is, hiszen ugyanolyan, mint Jézus, a szeretete, a szelítséges, a többi. Van benne erő is. Van benne békesség és öröm is. Tehát nem csak ezek a szigorú dolgok, hanem az Isten az alapvetően egy örömteli Isten, akinek békessége van. Ez is benne van. És ugye a hasonlatot meg nagyon sokféleképpen sántít. Egyrészt, hogy itt az ígéret arról szól, nem az, hogy mellettünk sétálgat valaki, hanem hogy bennünk él. Hát, hogy ez még szorosabb közösségről beszél. Meg nyilván nincsen hülye ruhája, vagy hogy ez a... Ez a stretch ruha, ez nincs rajta, de... A Szentlélek mindenre elég. Szerintem ez volt az apostoli életnek a kulcsa. Ennyi. Az egész ennyi. Hogy az benned élő Szentlélek mindenre elég. És ez minden Isten gyermekére igaz. Tehát itt most, mert ugye jöhet elő, hogy te ha ismernéd, Peti, a múltamat. Ismernéd a szüleimet. Ismernéd a feleségemet, a férjemet. Ismernéd a munkahelyi főnökömet. Ismernéd a sérelmeimet. Ha ezt mindegy ismernéd. Én nem tudok más mondani, akkor is csak az, hogy a Szentlélek mindenre elég. De ez egy jó hír. Hogy ezt meg lehet élni. Hogy nem muszáj végig azzal a csüggedéssel, meg azzal a szorongással, most magamról beszélek, élni az életet, ami rám jellemző. Hanem ezzel, amikor ez megvalósulott, meg az forradalom. Róma 15-18-at érdemes ezzel kapcsolatban elolvasni. A hatodik, hogy azért a mi részünkről is szó legyen, hogy jó-jó, de eddig mindig végig arról beszéltél, hogy Isten mit tesz, hogy ő milyen. Ez szerintem nem olyan nagy baj egyébként, hogy ezt hallgathatja az ember. De hogy azért mi a mi részünk. És egyébként nem akarom azt sugallni, hogy a mi oldalunk az egy ilyen nulla, csak ugye nagyon óvatosan érdemes erről beszélni. Az apostolok is nagyon óvatosan beszéltek róla, hogy itt most pontosan miről is van szó az ember oldaláról, hiszen itt most az Isten oldaláról volt szó, hogy az Isten lelke mit munkál, mit szeretne odaadni, stb. És itt ugye a mi részünk ez a megismerni, tudatosítani, emlékezni, bízni benne, ráhagyatkozni. De ugyanakkor ezzel kapcsolatban is fontos, a hittel kapcsolatban, hogy szerintem a hitről is gyakran van az a képünk, nekem az a klasszikus hasonlatom, ezt a fűsek héten is el szoktam mondani, ez a kapaszkodós hasonlat. Én megmondom őszintén, hogy én próbálom leszoktatni magamat erről a kapaszkodás kifejezésről, hogy én kapaszkodom Istenben. Most ezt nem azért mondom, hogy ne használjátok, vagy ilyesmi, csak hadd mondjam végül, mit fogni szeretnék. Ezt próbálom magamat leszoktatni, inkább azt mondom, nem a szóról, a gondolatról, ami mögötte van. Mert a kapaszkodás az egy tipikus olyan dolog, hogy mondjuk van egy rúd, az mondjuk tényleg alkalmas arra, hogy téged megtartson, és akkor így felugrasz rá, és kapaszkodsz, és így lógsz. És kapaszkodsz. És akkor kapaszkodjál. Kapaszkodj az Istenbe. Kapaszkodj az Isten ígéreteiben. Csak ugye maga a kép, az ugye azt sugallja a számunkra, hogy kvázi, tehát értitek, ez abszolút az én kapaszkodásomon múlik. És ugye próbáltam utána járni egyébként a Guinness Rekordok könyvében, hogy vajon hány óra az kapaszkodás világrekord, hogy nem sikerült sajnos utána járni, de értitek, a világ legerősebb kapaszkodója is az jellemző rá, hogy mit tudom én, másfél nap után lezuhan. Mert maga a hit, az nem ez a kapaszkodás, mert itt úgy értelmezzük a hitet, mintha valami erőlködésről lenne szó. Hogy én erőlködöm, és megfeszítem az izmomat, mert amikor kapaszkodom, akkor megfeszítem az izmomat, és ugye az egész azon múlik, hogy elég izmos vagyok-e. És az ember lezuhan. És a hitéletbe is, amikor próbálunk feszíteni a szívünkbe, akkor egy idő után lezuhanunk. A hit az sokkal inkább az, amikor ráfekszel valamire. Figyelj, hogy menjetek haza és próbáljátok ezt, hogy ráfeküdni valamire, hogy ez milyen. Ezt már lehet, hogy mondtam nektek ezt a hasonlatot, de próbáljátok már ki egyszer. Ilyen szempontból is. Hogy amikor ott fekszel az ágyon és az ágy tart. Igaz az, hogy bizalomra van szükség arra, hogy ráfeküdj az ágyra. De feküdni az ágyon az nem teljesítmény. Az az ágynak a teljesítménye. Az ágy tart meg, és azt érzed, hogy kiengednek az izmaid. Nincs semmi értelme feszülni egy ágyon. Ott elereszheted magad, és elereszted magad, mert tudod, hogy az ágy az megtart. Tudod, hogy a Szentlélek meg tud tartani. Tudod, hogy a fiú meg tud tartani. Tudod, hogy a te atyád meg tud tartani. És ebbe így beleengedheted magad. És ezt nevezi a Biblia hitnek. És nem pedig az első verziót. Az a szívünknek az erőlködése. És ezért is írtam ki így, ami meg már ugye megint nem ránk vonatkozik igazán, hogy az Isten teljesítményét komolyan venni, hogy ezt így foglalnám össze. És az utolsó a sorban, úgy emlékszem, hogy őszinte lehetsz önmagaddal. Felteted magadnak a mély kérdéseket. Nem a felszíneseket, hanem a mélyeket. Hogy milyen elvárásaid vannak az életben, magadtól, másoktól. Mi a te boldogságod? Miben van az identitásod? Stb. Én ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy egyrészt, ha az evangéliumot megérted, akkor felszabadulsz erre. Mert ezzel sokszor kínlódunk, mert nem merjük elismerni. Nem akarunk mi szembenézni azzal, hogy mi van bennünk. De ha megértjük, felszabadulunk ebben a nagy-nagy szeretetben és kegyelemben, hogy szembenézhetsz önmagadban, mert nincs vesztenivalód. Isten előtt nincs vesztenivalód. Egyszerűen az ember szembenézhet önmagával. És amikor ezekre rákérdez, ez azért tartom fontosnak, mert a konkrét személyes dolgainkban, amikor a szívünk mélyén van, azzal kapcsolatban érdemes megérteni konkrétan az evangéliumot. Tehát amit én mondok, az egy kicsit általános. És ezért is lehet az, hogy egy része elszáll a fejünk fölött. De amikor valami konkrét élethelyzetedre vonatkoztatsz egy konkrét evangélium igazságot, akkor fog megszületni a katarzis. Nem úgy általában. És ezt ideértem, ezt a mondatot, hogy ez azért fontos, mert előfordult, hogy Isten vezetése helyett önmagunkat vezetjük meg. Nincs önismeretünk, és nem látjuk azt, hogy gyakorlatilag hogyan működnek a belső mechanizmusaink, és gyakorlatilag ezek a belső mély lelki mechanizmusok rányomják a bélyegünket minden döntésünkre. És akkor utána csodálkozunk, hogy ugye az Isten miért nem vezetett, vagy miért így vezetett, miközben sok esetben lehet, hogy tényleg saját magunkat vezettük meg a vakságunkkal. Pedig mi szabadok vagyunk arra, hogy meglássuk és fölvállaljuk, hogy mi van bennünk, és azzal kapcsolatban megértsük az evangéliumot. Ugye mivel nem mindenki volt itt a múlt évben, ugye amikor azt a sorozatot tartottam, ott ez volt kifejezetten a téma, hogy az evangélium miben áll, és hogy vajon a hétköznapjainkkal hogyan lehet összekötni az evangélium igazságait. És most ez a legvégén, most ez az utolsó dia, úgyhogy úgy tűnik, hogy eljutunk a végéig is, amit terveztem legalábbis. Csak támpontokat szeretnék adni azzal kapcsolatban, ugye sokszor tiltakoztam bizonyos módszerek ellen, hogy amikor a Szentlélek által döntést hozunk, akkor milyen támpontjaink vannak. És egyébként én tegnap a bizonyságtételem során ezeket próbáltam ki is hangosítani, hogy konkrétan a papon ott milyen támpontokra próbáltam odafigyelni. Ugye az első és a legfontosabb gyakorlatilag Isten jelleme. Ezt tudom, hogy még egy kicsit túl általános, de hogy gyakorlatilag arra gondolok, hogy a keresztény ember tulajdonképpen egyre jobban megismeri a saját Istenét. Egyre jobban megismeri Istent. És egyszerűen azáltal, hogy megismered valakinek a jellemét, valójában automatikusan megtudod azt is, hogy nagyjából mi az akarata, vagy pontosan, hogy mi az akarata. Ugye ezt ugye elsősorban ilyen a évtizedes házasok szokták mondani, ugye, hogy már mint egy 3-4-5 évtized házasság után már nem sokat kell nagyon csevegni, hogy most a másik vajon mit akar, meg mit nem akar. Mert ugye olyan mély a megismerése már a másiknak, hogy már pontosan lehet tudni. Anélkül, hogy bárki szólna bárkihez bármit. Mert ismeri a jellemét. És abból egyértelműen következik, hogy vajon mit akar. És egyszerűen a döntéshozás támpontja az, hogy mi az, ami illik Jézus jelleméhez, illik-e ez a döntés Jézus jelleméhez, vagy nem illik hozzá. Mondok két konkrét példát. Mondom először azt, hogy van mondjuk a lakásvásárlásnak a példája, én megmondom őszintén, hogy elgondolkodtam, és nem nagyon találtam ebben, hogy ez nagyon szűkíteni a dolgot, mert lakásvásárolni szabadok vagyunk. Tehát az, hogy most az Isten jelleméhez pontosan mit illik, az maximum ott jön elő, hogy mondjuk hogyan vásárolunk. Vagy hogyha közben csalni akarunk, akkor ez illik-e vajon Jézus jelleméhez. De szerintem egy csomó olyan döntésünk van az életünkben, ami valójában önmagában ez az egy kérdés leleplezi azt, hogy valójában ez nem a lélek vezetése, és ezt nem érdemes megtenni. Akkor az ember valamiért dühös lesz, és akkor egy kicsit azért elkezd az ember agyalni, hogy vajon hogyan szúrjon vissza. Ez olyan gyakori a napjaink során szerintem. Vajon illik-e Jézus jelleméhez ez? Isten ilyen? hogy mindig visszaszúr egy kicsit. Az egy másik kérdés, hogy lehet egyébként ilyen istenképe is valakinek, de hogy ez a mi istenkép nem ilyen. Mert ebben a legkönnyebb Jézus életét megnézni. Isten mindig olyan, mint Jézus. Jézus hányszor szúrt vissza az élete során? Hányszor szólt vissza, hányszor állt kicsinyes bosszút? Egyszer sem. Ebből következtethetjük, hogy Isten sem ilyen. Nem ilyen. És ebből következtetem, hogy az adott helyzetben az, amire most készülök, az nem illik Jézushoz. A következő, ez a bölcsességnek a kategóriája. Egyébként ezt is el szoktuk felejteni, hogy az egész Bibliában ez egy külön műfajt jelent, a bölcsesség irodalom. Ugye a példabeszédek könyve, a zsoltárok, a prédikátor könyve, és egyébként például az Új Szövetségben a Jakab levele, ezek mind a bölcsesség irodalomnak a kategóriája. És ez pedig az, hogy az Isten lelke azt szeretné, hogyha eljutnánk egy ilyen ember és világismeretre, hogy a dolgok hogyan működnek, hogy kiismered a törvényszerűségeket, és ez egy óriási támpontot ad arra neked, hogy a döntéseidet meghozd, hogy mi hogyan működik. A következő, és ezt külön kiemeltem, bár a másodikba is beleírhatnám, csak szerintem, hogy külön megjelenjen a sorban, ez pedig az önismeret. Hogy mik az adottságai, mi az egyéniség, mi illik az egyéniségemhez. És ez úgy jön össze, hogy Isten megteremtett minket valamilyennek, és ezért ezen keresztül valamilyen értelemben az akaratát is kijelentette a számomra, mert egyszerűen azt szeretné, hogy ezt éljen meg, amilyennek teremtett. És nem kell azt megélnem, amilyennek nem teremtett. Egy következő a lehetőségek. Itt most arra gondolok, hogy egyáltalán figyelembe venni azt, hogy milyen lehetőségek jönnek föl, és mire nem. Önmagában ez nem vezeti az embert, mert az, hogy egy lehetőség feljön, abból nem következik, hogy élni is kell azzal a lehetőséggel. És egyébként ez fordítva is igaz, mert ugye szokták mondani, hogy egy ajtó bezárult, és akkor ne menj oda. Jó, de mi van, ha még azt ki lehet nyitni, ezt az ajtót? Mert csomó helyzetben meg arról van szó, hogy érdemes lenne kitartanunk, és esetleg egy ajtó bezáródik, akkor esetleg megpróbálni kinyitni. Tehát én ezért ildokomocom az ele, hogy most a lehetőségeinken keresztül Isten vezet, mert szerintem a lehetőségek ilyen szempontból most semmit nem mondanak önmagába. Maximum úgy, hogyha teljesen lezáródik valami, csak akkor meg egyértelmű, tehát akkor az meg nem egy túl nagy. Tudok kikövetkeztetni, hogy az már teljesen elúszott. Ezzel kapcsolatban kicsit a házvásárlásunkról akartam konkrétumokat hozni. De ott volt a házvásárlásban az aspektusa az egésznek, hogy mi ugye, vagy a szüleim eladtak egy nagy lakást, és ezért kétfelé ment a pénz, a fele hozzájuk, fele meg hozzánk került. És úgy voltunk a lakásvásárlással, vagy a házvásárlással, hogy most van ennyi pénzünk, amelyik nem volt. Tehát sok volt, de nem úgy, hogy nem ilyen 80-100 milliókat képzeljetek el. És az volt bennünk, hogy vagy most megvesszük, vagy elértéktelenedik a pénzünk. Tehát ez pont az a pénzmennyiség volt. És mivel tudtuk, hogy a lehetőségek világa ezt kínálja, ezért mi azon voltunk rajta, hogy nagyon gyorsan vegyünk egy házat. Mert a lehetőségek ebbe az irányba mutattak. Egyébként utólag ez beigazolódott, mert nemrég, vagy egy pár hónapja találkoztam az ingatlanossal, aki mondta, hogy hát annyi négyzetmétert, amit megvettetek, az most 10 millióval többé árulják. Másfél évvel később. És azt már nem tudtuk volna megvenni 10 millióval magasabban. Az ember informálódik, látja, hogy mire van lehetőség, és látja, hogy valamire esetleg nincs, és akkor gyorsan. De értitek, ez nem egy törvény. Mert lehet, hogy mondjuk Szabi és Henny, ti meg úgy döntötök, hogy nektek meg az a jó, ha most vártok. Tehát, hogy ezért nem törvényekről szól az Istennek, a lelkének a vezetése, mert ez nem így működik, hogy mivel én gyorsan vettem, ezért mindenkinek gyorsan kell venni. Mert ezt az adott lehetőséget kell fölmérni bölcsen, hogy lehet, hogy nekünk meg az az időszer, még várunk 3 évet, vagy várunk 5 évet. De ez a lehetőségek adottságaiból, vagy azok hiányából derül ki. Ez az informálódás és a józanság. Például ebben a helyzetben, ugye mondtam, hogy nagyon nem értek a házakhoz, meg a lakásokhoz, meg az ilyen technikai dolgokhoz, de hála Istennek ott van az aposom, aki viszont statikus építőmérnök, úgyhogy természetesen megmutattuk neki ezt a házat, hogy nézze meg. Nem azért, hogy beleszóljon, hogy nekünk mit kell megvenni, meg mit nem, csak szerintem hülye lettem volna, hogyha büszkeségemben mondjuk nem engedem oda az aposomat, mert ilyen is van, hogy majd én eldöntöm. Tudom én ezt. És a többi, csak ez nem igaz, mert nem értek hozzá. És az evangélium az úgy munkálkodik, hogy az evangélium megszüli az alázatot, és az alázat pedig azt mondja, hogy amihez nem értek, akkor ne legyek hülye, kérjem ki valakinek a segítségét. És ez az informálódáshoz tartozik, hogy ugye kikérem az ő véleményét, hogy nézze meg a házat, és mondja el róla a véleményét. Informálódom arról a házról, amit tervezek megvenni. És akkor kijött, megnézte a lepedéseket, és akkor ő tudja, hogy ha így reped, akkor az nem baj, ha úgy reped, az meg baj, és akkor összeomlik. Meg minden más fölment ugye a tetőre, megnézte a tetőszerkezetet, én mehettem volna a tetőre. Tehát, hogy én nem tudtam volna, hogy mit kéne ott nézni. Minden ilyen döntési helyzetben általában van az informálódásnak a lehetősége. Ugye ez is olyan, hogy ugye már ide értem, hogy optimális. Tehát, hogy az meg már a mi lelki problémánk egyébként, hogy ugye vannak azok, akik ezt nem teszik meg, úgyhogy ilyen Übele Balázs módjára mennek mindenfelé. Vannak ugye, akik meg ilyen már 4 éve informálódik. Már 6 éve informálódik, csak értitek, ilyenkor meg arról van szó, hogy a lelkében érdemes lenne utána menni annak, hogy miért fél ennyire és nem mer döntést hozni. Főleg akkor, hogyha esetleg gyors döntésre van szükség, akkor nincs idő arra, hogy az ember sokáig informálódjon. Akkor ott van az affinitás. Ugye erről az elején beszéltem, hogy ugye van olyan, hogy szinte már az van, hogy hát az az Isten akarata, amit mi nem akarunk, vagy mit nem szeretnénk, és akkor szinte így próbáljuk meg kikövetkeztetni, miközben az Isten lelke pont úgy munkálkodik, hogy munkája az, hogy mi megszeressük azt, amit ő szeretne, hogy elvégezzünk. Munkája a szívünkbe, tehát az egy jel mindig az Isten lelkének az akaratához, meg a vezetéséhez, hogy vajon milyen affinitások jönnek elő belőlünk. Tetszik-e ez a ház, vagy nem? Spicussal együtt lehet egy ilyen szemüveget is föltenni, hogy most tetszik ez nekünk, akarunk mi itt élni, el tudjuk képzelni ezt otthonunknak. Egy következő egyszerűen a szeretetnek az elve, és ezt a kérdést úgy a legegyszerűbb szerintem föltenni, mert egy kicsit konkrétabb, mint így, hogy szereted, ugye kereszténységben mindig a szeretetről van szó, de hogy kit szeretek vele, mert sokkal konkrétabb. Tehát mi ezzel a házzal kapcsolatban feltettük azt a kérdést, hogy kit szeretünk most ezzel, hogy meg akarjuk venni ezt a házat. És úgy volt, az egész történet úgy volt, hogy mi nagyon szeretnünk volna közel költözni valami hívő testvérhez. Tehát ez volt az egyik nagy motiváció, hogy az egyik nagy szempont a házvásárlásnál, hogy valahol ott, ahol közel vagyunk egy testvérhez. És az egyik jelöltünk Suhai Gyuri volt, ők ugye Diósjenőn vannak, ugye ott a Börzsönynek a közepén. Egyébként gondolkodtunk, most már láthatom ott Velence környékén is, mert gondolkodtunk Piatorbágynak a környékén, de ott meg Sibosszavi lakik. És ott is néztünk házat, a szüleimnek ezért vettünk Etyeken házat, még akkor azt hittük, hogy mi Biatorbágyra költözünk, és Etyek 5 perc Biatorbágytól, úgyhogy ők már ráadásul oda is költöztek, már a szüleimek korában, Etyekre. És aztán kiderült, hogy mi Biatorbágyra nem tudunk menni, mert olyan drága. Tehát, hogy nem fér bele, ezt egyszerűen elszúrtuk egyébként, hogy nem néztük meg korábban, hogy irreális, amit gondolunk. És ezért ugye már egy kicsit be voltunk korlátozva, és akkor egyébként az apósom belökte, hogy nézzük már meg ezt a Bicskét, és rájöttem, hogy ez egy tök jó ötlet baromi sok szempontból, a vonatnak a szempontja, hogy én a Kelenföldre járok be dolgozni, ugye ott fut a vonat. Egyébként Piatorbágyhoz is nagyon közel van, és ez egyébként Etyekhez is nagyon közel van. De most ami elvet magyarázok az, hogy kit szeretek vele, hogy egyrészt ott volt bennem az, hogy valami tesóhoz közel, hogy ne legyünk egyedül hitben. Ez lehet egy gyülekezet, vagy lehet mondjuk egy konkrét tesó, vagy pár konkrét tesó. De ugyanakkor ott volt az az elv is, hogy az én szüleim nagyon idősek, és szerettünk volna, vagy szerettem volna valamennyire közel költözni, nem túl közel, de valamennyire közel, hogyha majd ápolásra szorulnak, akkor nekem nem másfél órát kelljen utazgatni emiatt, hanem lehetőleg minél kevesebbet. És ez egy szempont volt a házvásárlásban, hogy most én a szüleimet is. Tehát az is szempont, hogy az idősödő szüleimet szeressem azzal, hogy hova költözök. Nem, de lehet olyan, hogyha valakinek meg nincsen olyan állapotú szüle, akkor esetleg ezt nem veszi figyelembe. Tehát itt lehet látni, hogy ez nem törvény. Ez nálam szerintem egy bölcs döntés volt, mert egyébként magamnak is megkönnyítem a dolgát, hogyha esetleg majd eljut odáig a történet, hogy én majd átjárogatok állandóan ápolni vagy valami. Szeretem a testvéreimet, és szeretem mondjuk a szülőket, de ezek lehetnek más személyek. Több pont nincs, de még egyet elmondanék akkor zárásképp, hogy most mondhatná valaki, ahogy mondjuk Jakab 2-ben is van egy ilyen felvetés, hogy jó, mert ez az idegesítő ebbe az egészbe, hogy de ha még ezt végig is gondolom, ez nem szükségszerűsít semmit. És a dolog az itt válik idegesítővé. Értitek, hogy most én ott állok egy lakásvásárlás előtt, és ezen végigmegyek, és kisakkozom, és mondjuk kijön valamelyik lakás. De nem válik szükségszerűvé ettől. Mindegyik, de lehet, hogy mégsem. De lehet, hogy mégsem lesz jó. Ettől még nem válik teljesen egyértelművé. Csak ezt mondom, pont ezt mondom, hogy szerintem itt jön be az igazi biblikus bizalom. Ez az igazi biblikus bizalom, szerintem. Amikor vagy egy helyzetben, végig gondoltad, és a bizalom az az, hogy ezt le tudod tenni a kezed, az Isten kezébe. Hogy én ezt végig gondoltam, nem tudom 100%-osan, hogy most ez jó döntés vagy nem. De én általad gondoltam végig, ezt egyébként tudom közben, a folyamat közben. És azt mondom, hogy én most ezt megveszem. Bízom benned, hogy nem tudom, én nem fog 3 nap múlva lákomlani, vagy nem tudom. Ugye rengeteg mindent ki lehetne találni, hogy mi történhetne. Mert nem szükségszerűsíti. Értitek, ez egy párkapcsolatnál is, házasság előtt. Az ember végig gondolja, de ebben a folyamatban nem lesz az a végén, hogy így kiköpte az algoritmus, hogy na 100%, hogy akkor minden rendben lesz, meg nem tudom én. De a bizalom az itt jön le. Itt ezért olyan fontos, hogy az ember leteszi az Isten kezébe. Hogy nem ismerem a tervet, nem ismerem a jövőt, nem ismerek egy csomó mindent. Mert mindegyiket meg lehetne egyébként, amit mondtam, kérdőjelezni. Mi van akkor, hogyha nem fölfele mennek az árak, hanem lefele mennek az árak, és jól megszivatom magam az azzal, hogy most vettük a házat, és nem egy évvel később. Mi van, ha a szüleim nem is lesznek soha betegek, és teljesen fölösleges ennyire közel költözni hozzájuk? Hát most én ezt honnan tudjam? Ezt nem tudom 100%-ban megmondani, mert nem ismerem az Istennek a tervét. Most csak azért mondom, hogy lehessen látni, hogy mit próbálok magyarázni, hogy értitek, amúgy meg mindegyik pontra föl lehet hozni ellenérvet. Csak pont ezt jelenti, de én az Istennel járok, én bízom benne, én ezt előtte hordozom, bízom, hogy vezet. Bízom, hogy az történik meg, amit ő eltervezett. Alapvetően bízom benne, hogy jót készít. És még ha valami rossz történne is, azt is helyre tudja hozni a gondviselésével. És az nem azt jelenti, hogy én rossz döntést hoztam. Mert most föl lehet tenni azt a kérdést is, hogy megveszem ezt a házat, és mi van, hogyha egy év múlva tényleg összeomlik. Akkor ebből az következik, hogy egy rossz döntés volt. Mert szerintem 100 emberből 99,5 azt mondaná, hogy igen. De ebben a folyamatban nem ez rá a válasz. Mert ez a döntés attól volt jó döntés, hogy az Istennel együtt hoztad meg. Hogy azt, amit a te részed volt, azt végig gondoltad. Hogy bölcsen, hogy szeretettel. Hogy amennyi rajtad állt, informálódással megismertél, és bátran hoztál egy döntést. Ezt akarta az Isten. És amúgy utána van olyan, hogy így meghoz az ember egy döntés, és lehet, hogy nem. Ugye ez volt az, amiről valamelyik tévhitnél magyaráztam, hogyha a lélek vezetése alatt állunk, az nem jelenti azt, hogy mindig sikeresek leszünk. De amikor nem sikeres valami, abból nem kell arra következtetnünk, hogy most mi nem álltunk a lélek vezetése alatt, mert nem az a kritérium a lélek vezetésének, hogy valami sikeres vagy sikertelen. És hogyha esetleg az ember egy ilyenbe beleesik, akkor összeomlott a házam, akkor nem az a jó reakció, hogy még ráadásul bedepressziózom azon is, és ráadásul erre hajlamos vagyok, hogy milyen rossz döntést hoztam, és elkezdek Istenre haragudni, hogy ő miért nem mondta meg, hogy ezt a házat ne vegyem meg. Hanem az az iránya jó, hogy bízom abban, hogy ő még ebből a rosszból is jót tud kihozni. Mert amúgy, ha még összeomlik is a ház, az ígéretei nem omlanak össze. És gondoskodni fog rólunk. és valahogyan előhúz egy lakást vagy egy házat, ahol lakhatunk. És utána meg már ez megint bizonyságtétellé válik. Hogy látjátok, hogy mi történt velünk? És az Isten hogy kihúzott bennünket a rosszból? És megajándékozott valamivel? Szerintem erre a bizalomra tanít bennünket a Szentlélek. Na hát, köszönöm, hogy végighallgattatok a hét során. Remélem, hogy kaptatok impulzusokat.